Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnereim varázslók, mondhatnánk így ünnepek táján, ez nem egy szokatlan dolog, méghozzá a Kiskunhalasi Református Egyház orgonáját fogják átvarázsolni, és tulajdonképpen már a finishben vannak. Egy gyönyörű, barokk hangzású, nem akármilyen felújított orgonává. Köszöntöm nagy-nagy szeretettel Varga Lászlót, a Varga Orgona Építő Kft. Vezetőjét, alapítóját, illetve társát, aki, ha jól gondolom, orgona építésekre szokott társául szegődni, nagy szeretettel Tiring Pétert, orgona építő villamos mérnököt. Szervusztok, köszöntelek benneteket a stúdióban.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
És akkor azt is eláruljuk, hogy tulajdonképpen maga az orgona mellől raboltalak el benneteket ide a stúdióba, hiszen itt a környékbeliek tudják, hogy a rádió, illetve a református templom egymás szomszédságában van. Tehát tulajdonképpen mi az ebédlőasztalnál ismerkedtünk meg, közös ebédelés gyanánt.
Igen, akkor mondtad, hogy szeretné egy interjút, egy riportot készíteni az orgona építés rejtelmeiről, a kiskolasi orgonának a felújításáról.
Nagyon nagy örömünk. Évekkel ezelőtt már ez a szándék megszületett, és nagyon sokáig úgy élt a szívünkben, fejünkben, hogy egy olyan vízió, ami nem fog teljesülni soha, hiszen olyan hatalmas munka, olyan hatalmas költséggel, de hogy eljött ez a pillanat, és megszületett, és felújításra került az orgona, illetve már az utolsó munkálatokban vagytok. Először is mikor indult ez a munka, Laci?
Az első munka az, vagy az első kapcsolat felvétel, én azt gondolom, hogy már 15 éve szerintem, vagy 13. És akkor mi adtunk be egy árajánlatot, akkor nyilván az egyházközség megtárgyalta, de akkor nem volt rá anyagi forrás, és aztán 3 évvel ezelőtt nyílt egy pályázati lehetőség, és akkor azt hiszem 2 éves pályázati ciklusban szerzett rá pénzt a Kiskolasi Református Egyházközség, és most vagyunk az orgona restaurálás befejezésénél.
A konkrét munkálatok mikor kezdődtek? Hány napot töltöttetek el, vagy lehet ezt így megbecsülni?
Hát nagyon nehéz megbecsülni ezt, mert hogy az orgona lebontása az már legalább 2 évvel ezelőtt kezdődött meg, amikor is Hajdók Judit orgona szakértővel közösen itt kivonult egy brigád, és a sípok kirámolása, hát még akkor pókhálós volt minden az orgonában nyilván, hogy évtizedek óta nagyon nem történt itt semmi, akkor ez a Judit asszony művésznő jegyzetelt, hogy hát hogy voltak fölleléskor a sípok az orgonában, már gondolkozott rajta, hogy mit, hogyan kéne visszaállítani az eredeti állapotra, akkor csodálkoztunk rá, hogy ez a Bárány Lajos mester úr,
aki építette
az orgonát, ő valószínűleg járhatott egy bécsi hangszer kiállításon. Tudnélik, olyan sípokat is találtunk az orgonában, amikben látszott, hogy biztos, hogy nem ez a Bárány Lajos keze munkája, de vele egykorú és sokkal igényesebb kialakításúak. És hát rengeteg minden derült ki már a szétszereléskor, de hát ezek után egy hosszabb szünet következett, hiszen a szétszerelt sípokat el kellett tisztítani, közben gondolkodni, hogy mit, hogyan kell felújítani, akkor elkészültek a szélládák, a mechanikai elemek, ezeket itt a Lacinak a főképp az asztalos kollégái állították össze, és hát én csak az utolsó fázisba szoktam Lacival elszegődni, dolgozni, tehát én tulajdonképpen itt szeptember vége, október elején voltam először a szétszerelés óta Kiskunhalason.
Laci, te mióta foglalkozol egyébként orgona építéssel, felújítással, restaurálással, ahogy mondtad?
Bemutatásomkor Varga Lászlót mondtál, a titulus tulajdonképpen van. Igen, ezt én mondtam az előbb így. Igen, Varga László orgonaépítő mester, tehát mestervizsgával rendelkezem. Tagja vagyok a Magyar Hangszerész Szövetségnek, a MOT-nak, a Magyar Orgonaépítő Társaságának. Ezen kívül a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem hangszerészképző szakközépiskolájában vagyok szakoktató, gyakorlati képzésen vesznek részt nálunk a tanulók. A kérdésedre, hogy mióta? Hát gyerekkorom óta. Én először az orgonával 15 éves gimnazista koromban kerültem kapcsolatba. Én azt gondolom, egyébként a Jóisten így vezérli az embert. Először én is meghallottam a Bach d-moll tokáta és fugáját, és akkor édesanyámtól azt kértem karácsonyra, akkor a karácsonyi ajándékból, aztán maga az orgona szeretet lett. Először tulajdonképpen a hang volt, és aztán párhuzamosan jött vele a technikai érdeklődés.
Innen fogjuk folytatni a riportot, maradjanak velünk. A Kiskunhalasi orgona felújítása a finishhez, a befejezéshez közeledik, és a orgonaépítő mestere Varga Lászlóval és társával, Tiring Péter orgonaépítő villamosmérnökkel beszélgetünk magáról, a hangszerről, a halasi orgonáról, az orgona restaurálásról. Azt gondolom, rendkívül érdekes a téma, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Varga László orgonaépítőmesterrel és Tiring Péterrel, aki szintén orgonaépítő villamosmérnök. Ugye a Kiskunhalasi Református Egyház orgonája napokon belül kész lesz. A 15 évvel ezelőtt indult program, hogy fel kellene újítani, rendbe rakni a halasi orgonát, most a végső pontjához közeledik. Itt, hogy készültünk a beszélgetésre, Laci elmondta, hogy nagyon fontos a befejezés, a hangolás, tehát, hogy nem csak, hogy szépek és újak lesznek a sípok egy jó része, nem csak egyáltalán fizikailag felújításra kerül az orgona, hanem a hangzása. Milyen lesz, ezt te tudod egészen szépen elmondani nekünk.
Általában elég sok mindent az orgonában hasonlatokkal szoktam szemléltetni, vagy megmagyarázni. Hát én mindig az utolsó fázist, az intonációt és az intonálás hangolást, azt ahhoz tudom hasonlítani. Az intonációnak nevezzük azt, amikor az énekes is a hangját előállítja, a hangszíneket, a hangszín beállítást nevezzük intonációnak, a hangolást, azt a hangmagasság beállítást, azt a hangolásnak nevezzük. Tehát amivel szoktam én hasonlattal élni, azt mondom, körülbelül a főzésnél is ugyanazokat az alapanyagokat belerakja az ember, minden nagyon szép, minden nagyon jó, csak ha a fűszerezés, az a pici, az a nüansznyi, az a pár csepp nincs meg benne, akkor az egésznek lőttek. Pedig ugyanazokból az alapanyagokból állnak, és itt is pont azt állítjuk elő, és azt varázsoljuk ki nagy szakmai tudással. Állítjuk be a sípoknak a paramétereit, amiből egészen más hangokat ki lehet hozni, mint ami nyersen egy síp előállításakor létrejön.
Azt mondtad nekem, hogy ez az orgona egy egészen szép barokkos stílusú hangzású lesz. Mit jelent ez?
Ez egy késő barok, igen.
Tulajdonképpen ez a késő barok hangzás, erről annyit kell tudni, hogy Magyarországon ugye minden késve érkezett, és tulajdonképpen a bécsi klasszikának, a neoklasszicizmusnak, tehát ennek az időszaknak, amit a századfordulót megelőzte itt a reformkor előzményeként, tulajdonképpen nálunk még a barokkhoz nagyon hasonló hangzású orgonák épültek, amik kívülről megjelenésükben már klasszicista megjelenés, tehát egy orgonaház sokkal szögletesebb, mint amit a barokk templomokban láthatunk, de a hangzása, a belső szerkezete tulajdonképpen baroknak tekinthető.
Gyakorlatilag ketten csináljátok Péterrel ezt az intonációt, mert ehhez igazából két ember kell. Hogy képzeljük el ezt a hangolást és intonálást?
Szokták volt mondani, úgy néztek ki, mint az orgonasíp, amikor tornasorba állítják az embereket, de az orgonában is benéz az ember, akkor láthatja, hogy egy sípsor, egy hangszínből vannak hosszabb sípok és magasabb sípok. De egy hangszínen belül a mély sípoknak is és a magasabb sípoknak is ugyanolyan hangtónusuk kell legyen. Csak az egyik mélyebb, a másik magasabb hangot ad. Az orgona egy hangszer, utánzó hangszer. Az orgonában ugye pánsípot utánoz egy regiszter, vagy nátsípot, ugye a szalicionál, akkor a fuvolákat utánozó regiszterek, és aztán vannak domináns, principál jellegű regiszterek.
Ezek jellegzetek. Tehát van olyan, ami orgona hangú regiszter, ezeket a principáloknak hívjuk, de ezeket ki kell egészíteni mindenféle hangszer utánzó.
Például van ilyen hangszín, és van benne egy gamba, tehát ugye ez egy hegedűt utánoz. Ezek úgy utánozzák a hegedűt, hogy van egyes hangtartomány, amiben nagyon jók. Tehát most itt például a pozitívban, tehát a második manuálon van egy átfújó fuvola, aminek van egy hangtartománya, amit, hogyha az ember becsukja a szemét, akkor kísértetiesen hasonlít, mint hogyha egy sima haránt fuvolát fújna egy ember.
Tulajdonképpen a halasi orgonában, meg általában egy orgonában, de mondjuk nálunk konkrétan a miénkben hány síp van?
Hát most összeszámoltuk, mert ez már előtte egy ilyen megbeszélt kérdés volt.
Így van, hosszasan számolni.
Így van, tehát nem lehet így egyből, nekünk is elég jól össze kellett számolni. Azt hiszem 1053-at számoltunk ki, de hogyha egy egyszerű ember bármilyen orgonához közel megy, akkor nagyon gyorsan ki lehet számolni. Ahány billentyűzet van, általában 54, 56, 58, most már 61 a mostani szabvány, most már 61.
A szintetizátoroknak is 61 billentyűje van, és minden egyes hangszín, minden egyes billentyűjéhez legalább egy darab síp tartozik. Mert hogy vannak olyan regiszterek, ahol egy billentyűhöz 2, 3, akár 5 vagy 7 síp is tartozhat.
De nagyságrendileg, hogy azért, hogy egy átlagember oda megy, akkor megnézi, és billentyűszám szorozva a hangszín számmal, akkor megkapja a sípok számát. Nagyságrendileg ezt így el lehet mondani.
Majd, hogyha meglátogatják hallgatóink a Református Egyházban a felújított orgánát, érdemes közelről is megnézni. Egy csomó sípot, tehát ahogy mondtátok, a dobot is ki kellett cserélni, de egy csomó sípot is ki kellett cserélni. Mennyit és honnan, hova kellett cserélni? Egy kis zene után fogunk beszélgetni. Maradjanak velünk Varga László orgonaépítőmesterrel és Tiring Péter orgonaépítő villamos mérnökkel beszélgetünk tovább a Halasi orgona restaurálásáról.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai rendkívül izgalmas riportunkat az orgona restaurálásáról. A Református Egyház orgonája napokon belül teljes pompájában és hangzásában ismét használható lesz Varga László orgonaépítőmesterrel, illetve Tiring Péter orgonaépítő villamosmérnökkel beszélgetünk a folyamatról. Ugye összesen 1053, most már tudjuk, síp van ebben a hangszerben, ami egy hangszerutánzó hangszer. Hány sípot kellett cserélni, és miért?
Ez darabszám szerint így nem tudom így csípőben megmondani, egyébként nem is írtuk föl, mert nem mindegyik sorban ugyanannyit. A cserének két oka volt, az egyik, ami drasztikusan és nagyon jól szemmel látható, ami most egy óriási fényt hozott az orgoná képében, az a homlokzati sípok, ebből van 26 és 17, amit most cseréltünk. Ezt azért kellett cserélni, mert eredetileg is az orgonában ón sípok voltak, mint ami most is található az új felújított orgonában. Ónolom ötvözetből készültek, a Bárány Lajos is ebből készítette a 19. század derekán, és aztán ezt az 1918-19-ben az első világháborúban be kellett szolgáltatni a
puskagolyónak.
Igen.
Hát szomorú ez, hogy a hangszer sípokból puskagolyó lett, ez szimbolikusan is borzasztó, de hát ugye az anyaguk, ahogy mondtátok, ón, ólom, és ez nagyon értékes.
Anyaghiány volt, és arra kérték az egyházközségeket. Aztán voltak egyházközségek, akik ellenszegültek, és fogták, kiszedték a homlokzatot, és eldugták, és ott egyébként meg is maradtak. De nagyon kevés. És ezt pótolták horgonysípokkal, tehát nem ón sípokkal, mert a háború után amúgy is egy szűkösebb idő volt. Az ón, ez egy drága fém. Ma egy kiló ón az olyan 9-10 ezer forint között van, de most nem is néztem a részvényárakat, de 10 ezer forint körül van egy kilón. És ebbe az orgonába van, vagy csak a homlokzatba dolgoztunk be körülbelül olyan 200 kilónyi anyagot.
Gyönyörű egyébként, tehát feltétlenül javaslom a hallgatóknak, ha tehetik, nézzék meg közelről, mert nem véletlen mondhat, hogy új fényt kapott az orgona, mert gyönyörűek ezek a sípok.
Hát ezeket célna kesztyűbe fogjuk meg is, meg ilyen gumírozott kesztyűbe, mert az emberi párától is, a kéznek a zsírosságától is annyira sérülékeny ez a fém, viszont ha nem történik vele semmi, nem fogdossuk össze, madár nem vizeli le, beszáll egy madár a templomba, akkor ez 20-30 évig ugyanilyen szép fényes marad.
Aztán és akkor szépen elkezd bemattulni, és majd két generációval később esetleg egy orgonaépítő majd leveszi őket, és kifényesíti.
Hát nem tudom, mi vélhetőleg nem, de reméljük az unokáink meg fogják ezt írni. Nyilván a hangja is más egy ón-ólom sípnak, mint egy horgany sípnak.
Igen, más, de tulajdonképp ami most itt önöknek a halasi orgonával kapcsolatban el lehet mondani, az az, hogy a mostani intonáció során szerintem nagyban visszaállítódott az az eredeti állapot, ami az orgona építésekor megszületett. Ez nagyon sok mindennek köszönhető, hogy ez miért ment el, széttépkedik, szétszaggatják a sípok végeit, azokat vissza kell forrasztani, fölmagasodik a hang. A sok hozzá nem értő kókler, akik hozzányúltak az orgonákhoz, azok a sípszájakat, azokat tönkreteszik, ezeket a paramétereket helyreállítjuk, és utána egy intonálással szépen kirajzolódik az a hangzás, ami valószínűleg eredetileg volt. Hogy miért fontos az, hogy ezek megmaradjanak, mert ha jól belegondolnak, egyébként így vannak a fali órák is, ezek a régi századfordulós fali órák, ezeket 2-3 generációra tervezték, csak most már a 6., 8., 10. generáció is kiszolgálja. Az orgona is egy ugyanilyen termék, egy 20 éve felújított orgonát, vagy egy 20 éve újonnan megépített hangszer, fiatalnak mondható.
Tehát kiskarbant... Mekkora az orgonáknak az átlag életkora, amikor még jól szolgálják az eredeti funkciójukat?
Ez vidékenként változó, mert például Svájcban, meg Németországban találhatunk 200-300 éves orgonákat is, amik megfelelő karbantartással szinte eredeti állapotúak. természetesen nagyon sokat 50-100 év után átaépítenek, aztán ez többször, tehát van olyan 300 éves orgona is, bőségesen, főleg Nyugat-Európában, ami már több ilyen átépítést és restaurálást ért meg, de hát Kelet-Európában sajnos gyakoriak azok a hangszerek is, amiket akár 40-50 év után, akár hozzá nem értők ezek átalakítottak, javítani próbáltak, közben elrontották, ami általában nem rossz szándékból, itt egy kommunizmus is volt ugye közben, ahol az orgonaépítőket száműzték, nem kívánatosnak minősítették, és emiatt hát aki kántorként oda került, az vagy annak a barkácsoló ismerőse próbált valamit csinálni a betegeskedő hangszerrel, van ahol több, van ahol kevesebb sikerrel, és hát ennek köszönhetjük az állapotokat. Többek között itt Kiskunhalason is voltak ilyen részek, amin azért ez látszott, de itt az átlaghoz képest azt kell, hogy mondjam, hogy jobb állapotban volt a hangszer belseje, mint amivel szoktunk találkozni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Nagyon izgalmas a téma, hiszen egyáltalán az orgona hangszer történetéről és egész konkrétan a magyarországi történetéről, a halasi történetről hallanak. Folytatjuk zene után Varga László orgonaépítőmesterrel és Tiring Péter orgonaépítő villamosmérnökkel a beszélgetésünket.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Varga László orgonaépítőmesterrel, illetve Tiring Péter orgonaépítő villamosmérnökkel. A stúdióban jó meleg van, és arról beszélgettünk itt Lacival és Péterrel, hogy azért ott az orgona mellett elég hűvös van. Egész konkrétan egy nagy hűtőszekrénynek tekinthetjük, tehát mint munkakörnyezet a csodálatos hangzás mellett azért van az életnek másik oldala, és hány fok van ott?
Hát egy ilyen 5-6 fok szerintem, esetleg 8, hogyha éppen egy kicsit besüt a nap a templomba.
Hogy bírjátok ezt a hideget folyamatosan?
Hát jövünk teázni, egy kicsit kávézni, de hát az ember már hozzászokik egy idő után.
Hányadik
jól föl kell öltözni.
Az biztos, de hogy még az se elég, mert ugye épp beszéltük, hogy olyan nagyon intenzív mozgás nincs közben.
Nincs az intenzíváskor, persze, az ember egy helybe ül szinte, és akkor egy kicsit.
A kezünk jár.
Hányadik orgona ez egyébként, amivel foglalkoztok?
Hát én nem tudom, több száz. Magyarországon hát kb. 3500 orgona van, amit a mai Magyarország területén, amit nyilván tartott egy része, ugye zeneiskolákban egy része, koncertteremben, de hát a 95%-a, ugye?
Templomokban
van.
Akkor ezek szerint nem csak Magyarországon, másutt is dolgoztál már, Laci?
Dolgoztunk, de az nem jellemző, mert nem jellemző. Minden országnak megvan, és elég jól védett saját orgonaépítő kultúrája van.
Hányan vannak egyébként az országban?
Magyarországon? Hát olyan 5-6 cég van, aki normálisan dolgozik. Utána van még egy olyan 5-6 darab egyszemélyes vállalkozás, akik ilyen maximum egy segéddel dolgoznak.
Akik egyáltalán.
De azok is rendes orgonaépítők.
Orgonaépítők, és hát vannak még a barkácsolók.
És a barkácsolók abban van sajnos nagyon sok.
Ott tartottunk éppen, ugye Péter mesélte, hogy általában jellemző, hogy itt Magyarországon inkább barkácsolták az orgonákat, úgyhogy elég sok orgonát lehet jó szándékkal, de mégis tönkretették. Azt említetted, hogy a halasi orgona ehhez képest egészen jó állapotban volt. Ez minek köszönhető, tudjuk-e, vagy ezt azért nem lehetett kideríteni?
Ezt igazából nem lehetett nagyon kideríteni. Itt attól függ, hogy az adott barkácsoló milyen szintű hibával találkozott, tudott-e olyat rögtönözni, ami hasonló ahhoz, ahogy egy orgonaépítő megoldotta volna a problémát, vagy esetleg azt mondta, hogy ő inkább ezzel nem foglalkozik, és hozzá se nyúlt, és úgy hagyta azt a sípot. Nyilván egy egyszerű mechanikai hibát, egy szétakadt rúgót vagy szelepet azt valószínűleg megfelelően vissza tudott tenni, de egy-egy síp, aminek a hangja nem úgy szól, az például itt Halason, jellemzően körbe tekerték szigetelő szalaggal a sípokat. Igazából azon kívül, hogy ezeket le kellett tisztítani róla, ezt a szigetelő szalagot, azon kívül nagyon nem ártottak annak a sípnak, csak nem jött.
Végeit azért szétszaggatták rendesen, ott gyűrűzni kellett, visszaforrasztani, voltak, ahol kiszakadt, mert addig ütögették, kiszakadtak az maguk. De ezek részletkérdések, ugye, hogy
annyira... De összességében talán ettől borzalmasabb állapotban is találtatok már orgonát.
Hát sokkal, sokkal borzalmasabb.
Volt, ahol szét voltak a fasípok furkálva, úgy, mintha söréttel lőtték volna őket szét, mert magasabbra akarták hát, hangolni.
Puszta Szabolcson van egy orgonánk, amit restauráltunk, azt Hungarikummá nyilvánították, az 1600-as évek végén készült Magyarország legrégebbi nagy orgonája, és erre visszatérve erre a gondolatmenetre, hogy voltak-e rosszabbak, de amikor azt az orgonát elbontottuk, és a műhelybe szállítottuk, akkor még nem volt nagy terautón, hívtunk egy fuvarost, levittük az orgonát, a templom mellé kérdezi a fuvaros, na hol az orgona? Hát mondjuk itt. Ja, ne vicceljetek, én ettől külön anyaggal tüzelek. Úgyhogy, és aztán ezt Hungarikum már nyilvánították, ezt a gyönyörű restaurált hangszert, úgyhogy vannak sokkal rosszabb állapotok.
De jól értem, ez fából volt?
Hát ha százalékos arányt szeretnének mindig hallani, akkor kb. 80% a fa.
Na,
ha leég egy orgona, számára. Mert égett már le orgona, sajnos nem egy helyen, legutoljára talán itt a domonkosoknál, amikor nagyon megsemmisült a hangszer, hát ott egy 2-3 vödörnyi fém olvadék marad.
A hamu közül.
Hát az orgona nagy része fa.
Miért izgalmas hangszer az orgona? Azon kívül, hogy nyilván van egy múltbeli értéke is, ma mi a szerepe az orgonának? Miért érdemes vele foglalkozni, felújítani?
Az orgonának tulajdonképpen a legnagyobb jelentősége az az európai keresztény kultúrában van. Van egy szintén Varga László orgona építő mester, aki most már nyugdíjas, de nem rokon a Lacinak. Ő szokta mondani, hogy hát az európai kultúra az addig fog tartani, amíg orgona lesz, és amíg az orgonával foglalkoznak. Tulajdonképpen az orgona az az európai zenének a csúcsát jelenti bizonyos szempontból, hogy a barokk korban kezdett el nagyon elterjedni, a romantikába teljesedett ki, és hát egyházközségek versengtek, hogy ki tud nagyobb és szebb hangú orgonát építeni, mestergenerációk nőttek föl és adták át, vagy éppen nem adták át ismereteiket az utókornak, és hát sajnos ez most úgy érezzük, hogy lassan kezd elenyészni itt az elektromos hangszer utánzatok világában, és hát ahogy ez a 21. századi, én azt mondom, hogy gagyi elkezd megjelenni, nem csak a zenében, hanem úgy a kultúrában mindenhol. Sajnos ez az európai kultúra végét fogja jelenteni, egyelőre még szerencsére nem tartunk itt, és hát ezt fönn kellene tartani, hogy egy újabb és újabb generáció legalább ismerje meg, és tudja megkülönböztetni ezeket az értékeket.
Hogy miért van jelentősége az orgonának, én mondom, mindig hasonlatokkal élek. Citrom, lócitrom, elektromos orgona, sípos orgona, ez az öreg Varga László mondta, a sípos orgona az olyan, mint az elektromos orgona, mint a citrom és a lócitrom.
Nem mindegy. Hát,
és ezt meg kell mutatni az embereknek, mert aki élőben hall egy orgonahangot, és ahhoz nem kell nagyon jó fülűnek embernek lenni, hanem aki egy átlag zeneértő ember, az egyből megmondja, hogy melyik a hagyományos orgonahang, és melyik az elektromos orgonahang. Mert nem tudnak ma még olyan tökéletes hangzást előállítani. Pontosan amiatt, mert az orgona az egy kézzel készült termék, mint egy festmény. Egyenetlen, nem szép a simasága, plasztikus egy festmény, egy orgona is tele van hibával, de pontosan attól a hibától lesz, mint ahogy egy szobor élő, mint egy szobrászművész készít, és egy CNC géppel előállított szobor.
Mint hogyha Picasso festményt lefénymásoljuk, akár színesen, akár 8600 dpi felbontásban, és kitesszük a falra, az már nem Picasso festmény.
Pontosan lesz. Attól az egyenetlenségétől lesz élő a festmény, és az orgona hang is ugyanattól, és az orgona zene is ugyanattól szép, mert emberi kéz csinálja, és az emberi pontatlanságtól lesz ilyen emberi, nem tudom másként fogalmazni.
Nagyon szépen köszönöm, köszönjük a munkátokat, és nagyon köszönjük azt, hogy csináljátok, és hogy ez egyfajta misszió, és reméljük, hogy hosszú-hosszú ideig fent marad még ez a munka, és az orgonáink szépülni és javulni fognak. Köszönöm a beszélgetést.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük a lehetőséget.
Varga László orgonaépítőmesterrel és Tirink Péter orgonaépítő villamosmérnökkel beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.